Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak! Plécs Alba, a Magyar Tudományos Akadémia elnök jelöltje az Inforádió arénájának vendége. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi a Magyar Tudományos Akadémia dolga a 2020-as években?
Jó napot kívánok én is mindenkinek, és köszönöm szépen a meghívást. A Magyar Tudományos Akadémiának 2025-ben lesz 200 éves története. Tehát nagy múltja van abban, hogy igen különböző társadalmi és politikai helyzetekben képviselje a tudományt és a tudósok érdekeit. Én úgy gondolom, hogy a 2020-as években az akadémia egyik alapvető feladata az lesz, hogy fedezze fel újra azt, hogy a tudományos közösség együttműködve új tudományos értékeket tud létrehozni. Fontos feladata, hogy az egész társadalom felé nyitottabb legyen, a társadalom felé világosan megmutassa, hogy mi is a tudomány működésmódja, mik adott kérdésekben a jelenleg létező tudományos álláspontok, és egyáltalán tükröt tartson a társadalom elé, hogy egy kicsit észszerűbben és a tudományos érvelésmódot is ismerve vigyük napi ügyeinket. Tehát van egy ilyen általános társadalmi hivatása. Saját, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak befelé forduló legyen. Egy további fontos mozzanat a 2020-as években, hogy az akadémiának nagyon fontos lenne a fiatal nemzedék felé fordulni. A különböző rétegeit értem a fiatal nemzedéknek. Létrejött egy fiatalok akadémiája szerveződés, a Magyar Tudományos Akadémia mondjuk így ernyője alatt is. Ezek már igen aktív, 30-as éveikben levő már elismert tudósok, akik szeretnék a életpálya építés és a fiatalok érdekeit képviselni. Ebben az ő véleményükre nagyon fontos támaszkodni az akadémia vezetésének, de van két másik fiatal réteg is. A tudossá váló egyetemisták, doktori diákok, éppen disszertációjukat készítő fiatalok számára is segítséget, új kapaszkodókat kell nyújtani az akadémiának, nem csak a karrierépítésben, hanem például új tudományos közösség szervezési módok kialakítása van, és így tovább. A harmadik fiatal réteg pedig a középiskolások világa. Az akadémia már az utóbbi 10-15 évben elkezdett egy ilyen mozgalmat, Diákok az Akadémián címmel, ahol időnként különböző tudományos rendezvényekre meghívást kapnak középiskolások. Ennél valószínű, hogy tartósabb formákra van szükség, arra, hogy a tanár szervezeteken keresztül kapcsolatokat teremtsen a tudományos, megint csak azt kell mondanom, hogy a tudományos gondolkodásmód és a tudományos világnézet képviseletével a legfiatalabb, mondjuk így középiskolás nemzedék felé.
Listázta már, hogy mi az, amit megtartana a 200 éves intézmény működéséből, és mi az, amit nem?
Ez egy nagyon izgalmas és sok feszültséget keltő kérdés. Néhány példát tudok mondani. 200 éve Széchenyi kezdeményezésére a Magyar Tudományos Akadémia egyik legfontosabb célja a magyar nyelv és a magyar nyelvű tudományosság ápolása volt. Ez továbbra is alapvető feladat, de nem úgy, ahogy akkor. Széchenyi idejében még az első akadémikusok, mondjuk Vörös Marti Mihály és mások hetenként összeültek, hogy készítsék a magyar nyelv nagyszótárát. Ezt a nagyszótárat ma a Nyelvtudományi Intézet profin készíti, végre 200 év után ténylegesen készül. Tehát nyilván professzionalizálódott a nyelvvel való foglalkozás és a nyelvtudomány. Ezzel együtt fontos például az, hogy a tudósok igenis publikáljanak magyarul is, és miközben a nemzetközi megméretés fontosságát hangsúlyozzuk, fontos-e tegyük a nyelv ápolását abban az értelemben is, hogy a legkülönbözőbb szakterületek szókincsét fontos dolog magyarítani. Egyszerűen azért fontos, gondoljunk mondjuk az orvoslásra, mert ha nincs magyar szókincse a tudománynak, akkor hogyan fog a tudomány közlekedni a tágabb társadalommal? Akkor hogyan tudunk a társadalom felé beszélni új jelenségekről, mondjuk a környezetváltozás és a környezet központú gondolkodás számos terminológiai kérdést is felvett. Tehát azt kérdezte, hogy mit tartanik meg. Ez egy nagyon érzékeny és izgalmas kérdés. A mai kor kívánalmainak, egy új közegnek megfelelően, de továbbra is középpontba kell állítanunk a magyar nyelv és a magyar nyelvű tudományosság kérdését. Egy másik hagyományos mozzanat, amit fontos megtartanunk, a iskolázás és a tudományosság kapcsolata. A Magyar Tudományos Akadémia mindig sokat tett azért könyvkiadási programjaival is, és a egyetemi a tagjainak az egyetemi képzésbe való részvételével, hogy a tudomány és a tudományos szemlélet eljusson az iskolák világába. Ez a, szabad így mondani, pedagógiai küldetés máig nagyon fontos az akadémiában, és az akadémia mondjuk így küldetéséhez továbbra is hozzátartozik. De számos mozzanatot lehetne hangsúlyozni, ahol az akadémia klasszikus értékeit újra előtérbe kell állítani. Ilyen klasszikus érték az, hogy maguknak a tudományos üléseknek és a tudósok egymás közötti vitáinak új tudást termelő és teremtő jellege legyen. Ez az utóbbi időkben, úgy értem, hogy utóbbi évtizedekben eléggé háttérbe szorult. Én azt szeretném, hogy ennek újra legyen jelentősége az akadémia működésében. Higgyünk abba, hogy nem csak értekezleteket tartunk, hanem új tudások is létrejönnek azzal, hogy egymás szemléleteit szembesítjük egymással.
Például. Érdeke egy tudósnak, hogy a köznép pontosan értse, hogy miről beszél, amikor egy orvosi nagyvizitet alulról az ágyról nézek, azt látom, hogy inkább egy bensőséges, de egyébként gyors tolvajnyelven, általam érthetetlen tolvajnyelven beszélnek a tudósok. És úgyse érteném, amit mondanak, még ha magyarul mondanák se, mert nem értek hozzá.
Legalább két szempont van, ami miatt nagyon fontos, hogy a tudomány beszéljen az egész társadalom számára közérthetően is. Az egyik szempont a jövő tudós nemzedékének kiválasztása, tehát az, hogy legyenek kapaszkodói a fiataloknak ahhoz, hogy eljussanak a tudomány és a tudomány művelés egész közegében. A másik pedig, hogy a mai társadalom is tele van alkalmi általánosításokkal. Mindannyian tudjuk, hogy hogyan terjednek félinformációkon alapuló gondolkodásmódok, illetve eszmefoszlányok a mai világban. A tudomány az ezzel kapcsolatos, mondjuk így, hogy mérlegelő, kriticista álláspont kialakítását segítheti az egész társadalom számára. Az, hogy mérlegelőbb és kritikusabbak legyünk az össze-vissza terjedő féleszmékkel és félinformációkkal kapcsolatban. Ez nem csak a kidolgozott, hogy mondjam, áltudományos, téves eszmerendszerek elleni küzdelmet jelenti, hanem általában egy olyan küzdelmet, hogy legyünk bármilyen fájdalmas és keserű is, az kritikusak saját nézeteinkkel és a gyorsan terjedő nézetekkel szemben.
Miért indul ezért a zötyögős posztért?
Ennek több oka van. Az egyik ok szerkezeti jellegű. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az akadémia vezetőinek választása ne egyszerűen egy szavazási aktus legyen, hanem különböző programokat képviselő, eltérő vezetőjelöltek legyenek. Tehát ez a mondjuk így általános szerkezeti mozzanat. Van egy speciálisabb szerkezeti mozzanat. Utoljára 2005-ig Glac Ferenc volt az utolsó nem természettudós elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának. Fontos az, hogy 15 év után társadalomtudós is megmérettessen az akadémia vezetésért való mondjuk így mérlegelésben. Van egy harmadik ok is, ez személyes ok. Én már játszottam szerepet az akadémia vezetésében 2006 és 2008 között Vizi Szilveszter elnöksége idején voltam főtitkár helyettes az akadémián. Akkor egy nagyon érdekes, történetileg érdekes, akkor feszültségteli feszültség volt az akkori az akadémiát, mondjuk így a kormányzati leképezésben kapcsolattartó politikai vezetés és az akadémia között. A feszültségeknek főleg az volt a tárgya, hogy a politikai vezetés az azonnali eredményeket hozó alkalmazott kutatások előtérbe helyezését szerette volna. Egy nagyon határozott menedzser szemlélet. Én ez ellen 3 éven keresztül Vizi elnök úr megbízásából igen érvelve próbáltam védeni az alapkutatás és a Magyar Tudományos Akadémia érdekeit. Tehát van egy múltam abban, hogy hogyan lehet vizionálni azt, hogy egy ilyen Magyarországhoz hasonló kis ország, akinek ugyanakkor bizonyos területeken nagyon bizonyított nagy tudományos potenciája van, védje a önmagában értéktermelő tudás mechanizmusait, a pusztán alkalmazott tudás mechanizmusaival. Ez nem azt jelenti, hogy én kételkedem abban, hogy szükség van alkalmazott tudományokra, de kételkedem abban, hogy pusztán az alkalmazás világát előtérbe helyezve előre lehet haladni. Jó, szóval tehát, hogy volt egy saját múltam is.
Hova teszi a Magyar Tudományos Akadémiát a tudomány, a kutatás, az oktatás meg a fejlesztés rendszerébe?
A Magyar Tudományos Akadémia most, hogy nincsenek saját fenntartású és saját üzemeltetésű kutatóintézetei, a Magyar Tudományos Akadémia azoknak a tudósoknak a közössége, akik egyik oldalról a kíváncsiságon alapuló, a világ megértésére törekvő, a másik oldalon pedig az alkalmazott oldalon a világ átalakítására törekvő új tudások létrehozása iránt érdeklődnek. Na most ebben a tudás, oktatás, alkalmazás, fejlesztés teljes hálózatában az akadémia elsősorban a tudás létrehozás, a tudás gyarapítás és a tudás képviselet intézményrendszere. Mindannyian, akik az akadémia rendszerébe érintettek vagyunk, ne felejtsük el, hogy itt 3 egymásba illeszkedő körről van szó. Az akadémia nem csak a 350 akadémikus, hanem a több mint 3000 MTA doktora címmel rendelkező kollega, és a több mint 17 000 köztes tölti tag. Tehát itt a 3 egymásba illeszkedő dologról van szó. Ez a teljes közösség valójában a méltó és hivatott arra, hogy a tudás csinálás és a tudás képviseletet, mint értékrendszert képviselje a nagyon sokszor túlzottan hirtelen gyakorlatilassá váló felfogásokkal szemben.
Közösség? Ez a köztestület? Ez a 17 000 ember?
Ez egy nagyon fontos kérdés. A saját elnöki programomban én megpróbálom kifejteni, hogy ezt a 17 000 embert közösségé kell fejleszteni. Ebben a pillanatban nem közösség, nincsenek közös érdekei, és igazából jogosítványai vannak, de kötelezettségei nem nagyon vannak. Ezt a szót senki nem szereti. Én úgy gondolom, hogy az egyik fontos lépés az, hogy a közösség szegmensei, mindjárt mondom, az egyes szakmák, mondjuk ha az én saját szakmámat nézem, körülbelül 200 valahány köztestületi tagja van a pszichológia területének az akadémián. Ez a 200 tag annyit tesz, hogy 3 évenként megválasztja a két közgyűlési képviselőjét. De ezek a közgyűlési képviselők utána nincsenek kapcsolatban az ő saját választóikkal. Ha szabad a politika analógiáját venni, ez olyan, minthogyha a valamelyik megyei négyes választókörzet országgyűlési képviselője sose lenne kapcsolatban azokkal, akik őt választott. Ez nem helyes. Tehát én nagyon fontosnak tartom, és a modern digitális technológia ezt nagyon könnyen lehetővé teszi, hogy a választók, tehát hogy a képviseleti demokráciának megfelelően a közgyűlési képviselők és az őket választók között legyen egy állandó kapcsolat. Ezen az állandó kapcsolaton keresztül létrejött a közösség. Ennek a közösség építésnek egy másik sávja az akadémia bizottsági rendszere. A bizottságokat is lényegében a köztes tölti tagok választják, és a bizottságoknál is nagyon fontos lenne, hogy a bizottságok a saját önmagukat létrehozott tágabb közösséggel állandó kapcsolatot tartsanak. Ez látszólag formális dolog csak, de nem így gondolom. Tehát nagyon fontos, Kosári Dobokos a 90-es évek közepén az akkori akadémiai törvény kialakításakor hozta létre ezt a tágabb köztestületet. Akkor ez persze csak néhány ezer ember volt. Azóta sem élünk vele eléggé, pedig ez egy nem csak Európában, hanem az egész világon egyedülálló szerveződés az akadémiák között. Tehát itt módunk van arra, hogy megteremtsünk egy közösséget, és ez az én programomnak egy fontos eleme.
Mi lenne a kötelezettség? A kapcsolattartás? A megválasztó köztestületi tagokkal? Beszámolás? Valamilyen érdekképviselet?
Ez egy nagyon jó kérdés. A kötelezettség szót senki nem szereti. A kötelezettség itt például olyasmiket jelent, hogy vegyünk részt, tehát vegyen részt a köztestület annak a szegmensnek a mondjuk így szakmai munkájában, amelynek tagja vagy képviselője. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A mai világban, bocsánat, hogy megint a saját szakmámat említem, ugye a szolgáltató pszichológiai tevékenységben nagyon sok különböző képzettségű ember ütközése megy végbe, különböző érdekütközések, a legkülönbözőbb emberek próbálnak tanácsot adni másoknak életvitelre és hasonlókra. Számos oldala, egészségügyi jogvédelem, oktatásügy és tovább van annak, hogy ezt valahogy kontrolláljuk, de ennek van egy tudományos oldala is. És a tudományos közösség az a 200 plusz néhány köztestületi tag, aki a pszichológiát képviseli, igenis tehet azért, hogy állást foglaljon ezekben a kérdésekben, hogy hogyan lehet küzdeni a képzetlen és megalapozatlan segítő szakmák, vagy segítő, hogy mondjam, üzletágak kibontakozásával szemben. Ez csak egy példa.
Akarják ezt vajon a képzett pszichológusok, hogy az ön szakmájánál maradjunk? Az állásfoglalás előbb-utóbb háborúval jár az interneten. Durva dolgokkal.
Igen. Én azt gondolom, hogy a tudományos közösségnek, és ebbe a közösségbe beleértem mind a 350 valahány akadémikust, mind a 3000 MTA doktort, mind a 17 ezer köztestületi tagot, igenis, ha már a kötelezettség szót használtuk, kötelezettsége az, hogy belemenjen ezekbe a konfliktusokba, nem kell félni a konfliktusoktól. A konfliktus igazából előre viszi az embereket, és előre viszi a társadalmat. Az elhallgatás és a szemethunyás a problémás folyamatok felett sokkal nagyobb veszély, nem csak a tudományos közösség, hanem az egész társadalom számára. Tehát én szerintem vállalni kell az ilyen konfliktusokat.
Van valamilyen nemzetközi példa, amit jónak tart? Átvehető? Vagyis 200 éves intézményről van szó, elég nagy hagyományai vannak már.
Ha a brit akadémiai rendszert, a Royal Society-t, ami ott a Természettudományok Akadémiája, és a British Academy-t, ami inkább a Társadalom és Humántudományok Akadémiája, tekintjük, ők például nagyon érdekes, jó példát mutatnak abban, hogy 2-4 évente foglalkoznak, de átfogóan nagyon alapvető társadalmi kérdésekkel, és megfontoltan érvelés alapján hatalmas háttéranyaguk segítségével hozzászólnak a társadalmat izgató problémákhoz. Én azt gondolom, annak idején Glac Ferenc elnöksége alatt fogalmazódott meg az a már Széchenyitől velünk levő gondolat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia idézőjelben használom ezt a szót, a nemzet tanácsadója. Ez nem csak egy nagy jelszó, hanem egy tényleges feladat is, hogy időnként megszólaljon, de nem alkalmilag szólaljon meg, hogy tegnap előtt volt egy hír erről vagy arról, és akkor arra reagálunk, hanem komolyan kidolgozva, mondjuk foglaljon állást arról, hogy hogyan lehet összekapcsolni a klímaváltozással kapcsolatos megfontolásokat a fertőzéssel és a járványügyel kapcsolatos megfontolásokkal. Ez nem csak egy alkalmi kérdés a mostani koronavírus járvány fenyegetettség miatt, hanem egy sokkal átfogóbb kérdés. És az akadémia megteheti azt, hogy ennek a nagy köztestületnek a tudását mozgósítva ilyen szintű kérdésekben kifejti álláspontját.
Nem félti az akadémia tekintélyét attól, hogy megfogalmaznak egy megalapozott állásfoglalást, majd a valóságban minden másképp lesz?
Ez egy érdekes szembenézést igényel. Legalább a modern tudomány, Descartes és Galilei idejétől kezdve, tehát a modern tudomány kezdetei óta, vagy 500 éve a tudomány nagyon sokszor keserű módon, de igenis tükröt tart a társadalom mellé. Ez a tükörtartás mind az egyes területekkel foglalkozó szaktudósoknak, mind az általános világképpel foglalkozó filozófusoknak alapvető feladata. Nekünk, mondjuk az akadémiának érdekünk az, hogy védjük a tudósokat az ilyen helyzetekben a rossz, hogy mondjam, a keserű tükör, a tükörben nézés keserűsége miatti vádaskodó kritikákkal szemben, és erősítsük azt a típusú összetartást, ahol a tudományos érvelés és a tudományos gondolkodásmód védelme az esetleges egyéni véleményekkel, meg egyéni politikai és egyéb szimpátiákkal szemben élvezen elsőbséget.
Hány ciklusra tervez? A terveit mennyi idő alatt lehet megcsinálni?
Én azt gondolom, hogy azokat a mozzanatokat, amik a köztestületi szemlélet és a közösségszervezést helyezik előtérben, megvalósíthatók egy ciklus alatt is. Ugyanakkor ennek a ciklusnak, tehát a mostan következő ciklusnak egy kiegészítő nemzeti feladata az is, hogy előkészítse a 2025-ös 200 éves akadémiai, mondjuk úgy évforduló méltó megünneplését. A méltó szót itt komolyan gondolom, ez nem egyszerűen egy szóvirág. Én már a tudományos közösség része voltam, amikor a 150. évfordulót ünnepeltük a Magyar Tudományos Akadémián, nagy cirkusszal, sok szovjet vendéggel, egy öntömjénezés volt, ami elhallgatta az akadémia nehéz évtizedeit, például azt, hogy hogyan hurcolta meg saját tagjait 1949 és 1989 között egyenesen kizárással, átszervezéssel és így tovább. De most nem akarok, szóval ezt úgy kell az akadémiának szembenézni, hogy ezt nem politizálva elemzi, hanem mint egy komoly múltat, és ugyanakkor elemzi azt a múltat is, hogy milyen területeken, mi indokolja az, hogy bizonyos területeken kiváló a magyar tudomány, hogyan lehet ezt a kiválóságot tovább erősíteni, és az erényeinket mind az egész világ felé, mind pedig a magyar társadalom számára érvényesíteni. Szóval visszatérve, én egy ciklusra tervezem azt, amit csinálni akarok, ugyanakkor ennek van egy átnyúló mozzanata a 2025-ös 200 éves évfordulót, azt nem lehet egy év alatt előkészíteni.
Van már gyakorlata az akadémiai vezetésben. Összetudja egyeztetni a tudományos tevékenységét az adminisztratív tevékenységgel? Vagy valamelyiket? Az egyiket nem adhatja föl, mert az adminisztratívot, ha megválasztják, muszáj csinálni.
Ugyanakkor a tudományos sem tudja, nem szabad félretennie az embernek, mert akkor jelentéktelen bürokratává válik. Éppen taktársai és a tudományos közösség szemében. Tehát ez egy nagyon nehéz egyensúly. Én azt gondolom, hogy az egyensúlyt úgy lehet megtalálni, hogyha az adminisztráció az nem pusztán egy hivatalnokodás, hanem az adminisztráció keresztül új értékeket próbálunk előtérbe helyezni. Tehát én személyesen úgy tudom elképzelni esetleges vezetői szerepemet, hogy kreativitást próbálok találni magában az adminisztratív munkában, új értékek létrehozását.
Köszönöm szépen. Plécz Csabát, a Magyar Tudományos Akadémia elnökjelöltjét hallották az Inforádióban.
Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet.